Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, tanít és bátorít bennünket mai újszövetségi igeszakaszunkból. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 9. fejezetének 6. versétől. Isten igéjét hallgassuk tehát nyitott szívvel a második korintusi levél 9. részének 6. versétől a fejezet végéig. Így szól hozzánk. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadás szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Csendesedjünk most el, imádságban feleljünk a szavaira.
Mindenható Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálásak vagyunk ezért az elkészített napért, Istenünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy együtt zenghetünk neked, hogy megszólíthatunk úgy, hogy atyánk. És köszönjük azt az ígéretet, hogy te mindenkor eleget adsz a te gyermekeidnek. Hogy te mindenkor megelégítesz bennünket. Köszönjük, Istenünk, és megvalljuk te előtted, hogy nem vagyunk méltóak a te kegyelmedre. Nem vagyunk méltóak arra, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus nevét hordozzuk. De köszönjük, hogy te nem a mi méltóságunkat nézed, hanem arra tekintesz, aki ott volt fent a kereszten. Arra tekintesz, aki győzelmet vett. És így kérünk téged, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet. Hadd szóljon az élő ige az élő Istentől. Különösen a mai nap halottak napján, amikor mi emlékezünk a szeretteinkre, és hálásak vagyunk a szeretteinkért, neked Istenünk, mert te adtad őket a mi életünkbe, de te az élők Istene vagy, és hisszük, hogy akik te benned mentek el, azok életre jutnak. Így kérünk téged, szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy mi is új életre jussunk a Jézus Krisztus által. Amen.
Az ige hirdetés meghallgatására készülve a 164. dicséretünk első versét énekeljük. A 164. dicséret első verszakát, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Gyerek Isten tiszteletre, akik jöttek, azok most menjenek át, és áldott együttlétet kívánunk nekik is.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Nyújjon fel kívánságunk, Idvesség tanulásáról, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában. Írva található az olvasott mai újszövetség ige szakaszunkban Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 9. részének 12. versében. Fennállva hallgassuk meg az igét ebből a 12. versből, ahol így szól hozzánk Isten üzenete. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Vajon mik a szentek szükségletei, amiről itt Pál apostol beszél, ez állított meg, és amikor ugye ránéztem a naptárra, meg hát tudja az ember, hogy ezen a hétvégén most különösen is egybeesik a vasárnapi ünnepnapunk is, és egy másik nap, a Minden Szentek napja, így szívemre helyeződött, hogy erről adjak át nektek néhány gondolatot, tanítást, amit az igéből merítünk, és ami alapján gondolkozunk mi erről a napról, illetve a holnapi napról. Ugye a holnapi nap a halottak napja, legalábbis ugye a római katolikus és a katolikus ünnepi rendben. Pál apostol a szentekről ír többször is, és itt most külön kiemeli ezt, hogy a szentek szükségleteire történt valami. Röviden a háttér annyi, hogy gyűjtést szerveztek a jeruzsálemi szegény keresztjének számára, és ez a gyűjtés, az a szolgálat, amit itt most Pál apostol tovább szervez és terjed, ez a kedves szent akció, ma így mondanánk, Makedóniából Akhája, vagyis a mai Görögország felé, és így ér el Korintusba is ez a felhívás. Baj van, nagy szegénységben, ott már üldözésben élnek Jeruzsálemben a Krisztus hívők, fogjunk össze és segítsük meg őket, mert napi gondjaik vannak. Szó szerint napi szükségleteik vannak. Így kapcsolódunk be tehát ebbe a történésbe és ebbe a folyamatba, amiről a napról azt is tudni kell, hogy Krisztus után 835 óta létezik ilyen ünnep hivatalosan, hogy Minden Szentek, IV. Gergely pápa rendelte el ezt annak idején. És hogy értsétek ezt a fajta ünnepet is, hadd mondjam el, hogy a középkori teológia szerint három csoportba különítették el az egyház tagjait, most nevezzük így összefoglalva ezt a közösséget, akik itt a földön élnek, élünk, az a küzdő egyház, küzdünk a hitért, küzdünk a hitünkben való megmaradásért, küzdünk a hitetlen világ szorongatásával szemben, akik a purgatóriumba kerültek, vagyis a tisztító tűzben vannak, hogy megtisztuljanak a hívő életük során elkövetett bűneiktől, egyáltalán a bűneiktől, azokat nevezi a középkori teológia a szenvedő egyháznak. Az ő emléknapjuk a holnapi nap, a halottak napja. És van a harmadik csoport, a megdicsőült egyház, a dicsőséges egyház, mindazok, akik már az üdvösségben vannak, mondja ez a fajta teológiai gondolkozás, ami kialakult a középkor folyamán, és hát tudjuk, látjuk a gyakorlatból, hogy a római katolikusok, illetve úgy tudom, görög katolikus testvéreink is viszik tovább ezt a gyakorlatot és ezt a gondolatot, hogy ilyenkor, ezen a mai napon például azokra gondolnak, akikről tudják, hogy üdvözültek, és megemlékeznek róluk, sőt, tovább is mennek, mert egyfajta interakcióban hisznek, hogy kapcsolat van az elhunyt szentek és a földön élő hívők között, és éppen ezért vannak különböző közbenjáró imádságok, amiket ők használnak, vagy tanulnak, tanítanak. Mit mond ezzel szemben és ehhez képest a reformáció, és mit hiszünk? Hát először is azt tisztázzuk, hogy igazából kik a szentek. Kik a szentek? Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, és a Bibliában visszatérő tanítás, És hadd idézzük a korintusi levelet, ahogy kezdi Pál, mindjárt az első levél elején, az 1 Korintus 1-2-ben így szólítja meg, írok nektek, Korintusban élő szentek. Tehát a földön élőkhöz beszél, nekik ír, másrészt nem olyanoknak ír, akiket utána ne kellene fednie, korholnia. Hiszen végigolvasok a 2 Korintusi levelet, akkor látjuk, hogy örül is nekik, hálát is ad értük, de jó párszor inti, feddi őket különböző bűnök, bajok, tisztátalanságok miatt, ami jellemezte a korabeli korintusi gyülekezetet. Tehát itt már kiderül, hogy ez a szent szó, ez valami mást jelent, mint hibátlan. Biztos, hogy nem hibátlant jelent a földi emberi értelemben, hanem valami mást. De ahogy láttuk, a középkori gondolkozásban tulajdonképpen az üdvözülőket nevezik szenteknek, és nem csak azokat, ezt is jó azért, ha a szívünkbe helyre tesszük, nem csak azokat, akiket a római katolikus egyház fő szentté nyilvánított. Ez egy másik kategória, akiket kineveznek úgymond szentté avatnak, a minden szentek napján nem csak őket ünnepli a katolicizmus, hanem mindenkit, aki ő szerintük üdvözül. Aki ő szerintük üdvözül, azokra emlékeznek ezen a napon. De hát honnan is lehet ezt tudni? Kik azok a szentek tehát? Hogyan beszél Pál apostol például a korintusiakról, amikor azt is elmondja, hogy bizony sokféle visszásság, sokféle tisztátalanság van az életükben. Mégis így kezdi, írok nektek, Korintusban élő szentek. És nyilvánvalóan nem csak egy csoportnak, és nem csak a gyülekezet egy szűk kis rétegének ír, hanem az egész korintusi keresztény gyülekezetnek ír. A szent egy másik szóval élve ugyanazt jelenti, testvérek, mint ez a kifejezés, hogy megigazult. Megigazult. Itt például a 10. versben, amikor ezt olvassuk, aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Itt arról ír az apostol, hogy ti vagytok azok a megigazult emberek, akiknek Isten meg tudja szaporítani a gyümölcsét, a jó gyümölcsét az életben. Kik azok a megigazultak, vagy más szóval szentek? Akit Isten kegyelemből igazzá nyilvánított. Akiket Isten kegyelemből igazzá nyilvánított, azok a megigazultak, és egyúttal azok a szentek is. A maga számára elfogadhatóvá tett. Talán a legegyszerűbb szó, amikor a gyerekek egymás között egyébként vitatkoznak, és valamit ráfognak a másikra, persze ez negatív példa, általában a gyerekek ugye a saját bűnüket szokták ráfogni a másikra, és így mentegetőznek. Isten fordítva tett valamit, az Úr Jézus szentségét ránk fogta, nekünk tulajdonította. Ez a megigazulás. Az Úr Jézus szentségét, tisztaságát rám fogja, és így önmaga számára elfogadhatóvá tesz. Mert nekem tulajdonítja Jézus Krisztus igazságát, szentségét, igaz voltát. Talán úgy lehet megérteni ezt a helyzetet, ha arra gondolunk, amikor netán egy repülőgép tengerbe zuhan, és kimentik az utazókat, és amikor odaérkezik a mentőcsapat, akkor tudjuk jól, hogy senkitől nem kérnek erkölcsi bizonyítványt. Tehát nem állnak neki válogatni, hogy na te rendes vagy, te megérdemled, téged kimentünk, te meg nem, hanem mit csinál minden mentőcsapat a világon, normális esetben mindenkit kiment. Megmentett élettek. És ugyanezt jelenti megint csak ez a szó, hogy megigazított, hogy szent, hogy megmentett ember. Nem azért, mert jó. Hát gondoljátok, egy repülőn, ha úgy nézzük, soha nincs csupa jó ember. És mégis mindenkit kimentenek a vízből, akit csak tudnak. És nem firtatják, nem vizsgálják, hogy ki érdemli meg, és ki nem érdemli meg. Na ez a kegyelem. Isten kegyelemből megigazít. Isten elfogadhatóvá tesz önmaga számára. Isten megment. Ez az evangélium. Ez a jó hír. És aki a megmentett, az a szent. Újra mondom, mint akit kimentettek egy süllyedő félbelevő repülőből, ami éppen készül elsüllyedni az óceán fenekére. De még időbe odaért a mentőcsapat, és szépen kimentik a bajba jutottakat. De nem azért, mert megérdemlik, hanem mert ez a dolguk, Istennek pedig nem ez a dolga, hogy megmentsen, hanem Isten azért teszi, mert szeret. Mert mélységesen szeret minket. Egy kicsit még visszatérve a mai napunkhoz, és mindahhoz, amit erről hihetünk, és gondolhatunk, és gondolunk, ha a Lukács evangéliumában 16. részt fellopozzuk, és ott látjuk a gazdagnak, meg a Lázárnak az életét, aztán halálát, aztán halál utáni helyzetét, akkor azt látjuk, hogy nincs átjárás. Ott Ábrahám szájába adja Jézus a tanítást, és Ábrahámmal találkozik ott a gazdag is, meg a Lázár is, ott tudnak beszélni, de nincs átjárás. Nem jöhetnek vissza ide a földre. Nem kommunikálhat. A gazdag nem üzenhet az ő 5 testvérének, akik élik a földön még az életüket, és istentelenül élnek, és a gazdag már érzékeli a pokol előszobáját, a gazdag már érzékeli, hogy nagy bajban van, és szeretne segíteni valahogy a testvéreinek, hogy ők ne jussanak a nyomorúságnak arra a helyére, ahova ő jutott. És Ábrahám azt mondja neki, ugye Jézus tanítása szerint, hogy nincs átjárás. Ha meghaltatok, lezárult ez a kérdés. Nincs jövés-menés, üdvösség és kárhozat, az üdvösség előszobája és a kárhozat előszobája között. És nincs közbenjárás sem. Nincs közbenjárás sem. Egy közbenjárónk van a Biblia szerint, maga az Úr Jézus Krisztus. Ő jár közben értünk az Atyánál. És ő mondja el most visszatérve a képhez, hogy Uram, itt van az emberiség, belezuhant az óceánba. Ott fuldoklanak, mentsd meg őket. És akkor az Atya elküldi a fiút, és azt mondja, hogy rád bízom. Te vagy a megmentőjük. És aki a fiúban hisz, annak örök élete van. Aki belekapaszkodik, az megmentett ember. A megmentett ember megigazított ember. Igazán nyilvánítja az Atya. Aki megigazított ember, a szent ember. És aki szent, annak örök élete van. Annak örök élete van. Te az ilyen hívő, aki az Úrra figyel és az Isten igén tájékozódik, az nem tudakozódik halottaktól, mert komolyan veszi például az 5 Mózes 18-ban leírtakat is, ahol világossá tesz Isten igéje, hogy ne legyen ilyen közöttetek. Ne legyen olyan közöttetek, aki halottaktól tudakozódik. Ez utálatos Isten előtt. Ez egy fals, ez egy hamis út. Tudakozódjatok tőlem, mondja az Úr. Kérdezzetek engem. Én elmondom nektek még a jövőből is, ami rátok tartozik, ami fontos nektek. Elmondom a jelenetekről, elmondom a múltatokról, amire kíváncsiak vagytok. Hogy mit rontottatok el, azt is elmondom nektek. Igazi, őszinte bűnbánatra segítelek benneteket. Elmondom a jelenetekben, hogy soha ne féljetek. Én vagyok a ti istenetek. És elmondom a jövőtökről legfontosabbat. Visszajön az Úr Jézus, és összegyűjt titeket, maga köré gyűjt, és diadalmasan bevonultok a mennybe. Mit hiszünk tehát? Vannak szentek, mind az élők, mind a holtak között, mert mindaz szent, aki az Úré. És olyan jó, hogy ezt már református őseinkön szépen megfogalmazták, nem kell kitalálni, nekem is csak eszembe jutott a Szent Lélek, hogy ott van a Heidelbergi KT, minden konfirmálóval megtanítatjuk, de aki véletlenül még nem konfirmált, szeretettel ajánlom, hogy konfirmáljon, de enélkül is vegy elő a Heidelbergi KT rögtön az első kérdés felletét. Mi te neked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt, minden inkább az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. A lényeg ebben most, tudom, testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálban, nem a magamé, hanem az én Úr, Uramé, Jézus Krisztusé vagyok. Akkor pedig szent vagyok. De nem tökéletes, de testben járva bukdácsoló, de testben élve újra és újra bűnbánatra és bűnvallásra szoruló ember vagyok, és mégis szent. Ugyanakkor azt is hisszük és tanítjuk, hogy nem ünnepeltetjük önmagunkat. Nem ünnepeltetjük sem az elhunyt hívőket, sem az élő hívőket, mert egy van, aki ünneplésre méltó, testvérek, aki magot ad az éhezőnek, és kenyeret az asztalra, és örök életet, aki önmagát adta érettünk. Egy van, aki ünneplésre méltó, az Úr Jézus Krisztus. Őt kéne dicsérnünk minden nap sokkal jobban, mint ahogy tesszük. Róla szólnak az egyszerű templomaink, az egyszerű termeink, hogy őrá koncentráljon mindenki, hogy őt ismerje meg mindenki, hogy őt szeresse mindenki, mert ő méltó rá. És azt is hisszük és valljuk, hogy hálát kell adnunk hívő elődeinkért, és dicsérjük miattuk Istent. Dicsérjük miattuk Istent. Így, ahogy tulajdonképpen megfigyeltétek, ez a mai alapige meg a következő. Ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat háladásra is indít az Isten iránt, mert a szolgálat eredményességét dicsőítik majd az Istent. Azért az engedelmességért, amelyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. Tehát Pál és a többi apostol is olyan egyértelművé teszi. Egy van, aki ünneplésre méltó. Hát nem véletlen, hogy a nagy ünnepeink mind-mind ő hozzá kötődnek. Az igazi nagy ünnepek azok mind az Úr Jézus Krisztus születése, halála, feltámadása, mennybe menetele. És még a Szentlélek is őt képviselve jött a világra, még pünköstkor is az Úr Jézus Krisztust magasztaljuk. Nyilván ebből az is következik, ebből az utóbbi megállapításból, hogy református ember is időnként kimegy, hálát ad, elrendezi, megigazítja, szépíti szeretteinek a sírját, de nem imádkozik a halottakhoz, hanem imádkozik az Úr Jézushoz. És amikor gyerekeinket visszük, vagy unokáinkat, akkor elmondjuk, hogy annak az elhunynak az életében mit tett az Úr, ha el lehet mondani. Ha nem, akkor is valami jót mondunk azért róla nyilván. De a legfontosabb, hogy nézzétek, itt járnak előttünk járó nemzedékek. A nagymamátok, a dédmamátok, az ükmamátok. Hogy járt az Úrral? És hogy bízott benne? És hogy nevelt minket is fiatalabbakat arra, hogy bízzunk az Úr Jézus Krisztusban? Dicsérjük az Urat ott is, ha kimegyünk a temetőbe, amit persze bármelyik másnap is megtehetünk, nem csak minden szentek napján vagy halottak napján, hanem az év bármelyik napján. Most egy kicsit menjünk tovább, és nézzük még meg azt, testvérek, hogy vajon itt konkrétan Pál mire gondol, amikor a szentek szükségleteit említi, illetve azt, hogy ennek kielégítése milyen hatást gyakorolt például a jeruzsálemi első keresztény gyülekezetre. Mi az első szükséglete a szentnek, a szentségnek? Mi az a bizonyos sine qua non, ahogy a latin mondja, ami nélkül nincs szentség? Mi a legelső szükséglet, hogy valaki szent legyen? És itt nagyon sok minden eszünkbe juthat, és majdnem jó válaszok, amikor azt mondjuk, hogy például hit, nyilván hit az Úr Jézusban, vagy megtérés, elfordulás a bűntől, vagy egy odaszánt, rendes, de legalábbis javuló élet. Sőt, itt Pál azt mondja, hogy teljes tiszta szívűség a cél, afelé nevel, formál titeket is az Isten, ezt olvassuk itt a 11. versben. Beszélgetésben szóba került, gondoltam most ide hozom mindenki elé, hogy mi is a feltétele tényleg a szentségnek, vagy más szavakkal, akik a templomba járnak, a gyülekezet tagjai, azok most jó emberek vagy rossz emberek? Kik járnak a templomba? És ugye olyan melbevágó, ha így kimondjuk, nem, hogy ide rossz emberek járnak. Mondhatja valaki esetleg, sose hallott, hogy a lelkipásztor sérteget. De nem szeretnék senkit megsérteni, mert őszintén mondom, hogy itt kezdődik a rossz ember ezen a helyen, ahol én állok. Vagy jó emberek járnak. Vagy rossz emberek. Persze tudom, ez így nagyon leegyszerűsítés a dolgoknak, és nagyon summás. De ha föltesszük a kérdést, hogy ki az egyház igazi tagja, a megmentettek, testvérek. Visszautalok újra erre a példára, ami meg is történt és történhetett, hogy egy repülőgéppel több száz ember a tengerbe zuhant, és amikor jött a mentőosztag, akkor mindenkit megmentett. És aki ott ült a mentőcsónakban, az milyen ember volt? Jó vagy rossz? Mindegy. Megmentett ember volt. Értitek? Megmentett ember volt. És hogyha ott marad a tengerben, vagy beszorulva a repülőgép roncsaiba, akkor lehetett a világ legjobb embere, akkor is el fog veszni. És hogyha a mentőcsónakba kiemelték, senki nem vette elő, és nem kérdezte, hogy mutasd már meg az erkölcsi bizonyítványodat. Voltál már büntetett elő életű? Nem érdekel. Gyere, menekülj meg! És testvérek, ez az evangelizáció lényege is. Elmondjuk minden embernek. Gyere, menekülj meg! Az Úr Jézus Krisztus téged meg akar menteni. Nem ám a tengerből, hanem az örök kárhozat tüzéből. Nem kicsi dologról van szó, hanem az élet legnagyobb kérdéséről. Hol töltöd az örökké valóságot? Tehát, ha így nézzük, hogy kik vannak az egyházban, ez a helyes válasz. A megmentett emberek, ha már valóban az vagy, ha hiszel. A megmentett emberek vannak itt. Kik vagyunk tehát? Megmentett bűnösök, ezért jóra igyekszünk. Nem előbb megjavulunk, és utána megmentenek. Na, milyen, tudom, nagyon buta még a példa is, de azért csak hadd mondjam el. Most képzétek el újra ezt a szituációt ott a tengerben. Most valaki azt mondaná, hogy a mentőosztag parancsnokának, hogy uram, engem még hagyjon itt, én még szeretnék valóban elrendezni valamit. Hát ott hagyják, ott marad és elsüllyed a repülőgép roncsaival együtt. Nem volt előfeltétel. Kihúzták a vízből, megmentették, aki csak élt, mindenkit. Megmentett bűnösök vagyunk, de ezért jóra törekszünk. Ezért a jóság a számunkra igazi érték, cél, feladat, küldetés. Vagy visszatérve a konkrét történethez, mi az adakozás például? Itt, amiről olvasunk ebben a levélben. A szentség előfeltétele? Azok lehetnek szentek, akik adakoznak például a jeruzsálemi szegények, üldözöttek számára? Szó nincs ilyenről. Pál nem írja azt, hogy na, ha adakoztok, akkor elhiszem, akkor szentek vagytok, vagy szenté nyilvánítalak benneteket, vagy valamilyen módon kimondom, hogy igen, na, ez a korintusi gyülekezet valóban egy szent társaság. Sokkal előbb írja Pál, hogy írok nektek, Korintusban élő szenteknek. És jóval később magyarázza el, hogy például itt most adakozni kéne, mert nagy bajban vannak a jeruzsálemi testvérek. Az adakozás sem nem a szentség előfeltétele, hanem következménye. Itt így írja Pál, hogy az igazság gyümölcse, megigazult, szent, üdvözülő ember, akit az Isten elfogadhatóvá tett önmaga számára. Az ilyen ember életében gyümölcs az adakozás. Ki az elfogadható Isten szemében tehát? Aki minden érdem nélkül kegyelmet kapott, és ennyit tett, hogy egy kicsit firtassuk mégis, mit kell tenned, első lépésben elfogadni az ingyen kegyelmet. Az ingyen kegyelmet. És igenis, testvérek, mondjuk ki, hogy ez bizony megalázó, hogy nem tehetek semmit, nem fizethetek a bűnbocsánatomért, nem fizethetek a szentségemért, nem fizethetek a megigazulásomért, nem fizethetek az üdvösségemért. Semmivel, nem csak pénzzel nem fizethetek, cselekedettel sem, semmivel. Vagy ingyen elfogadod, vagy nem a tiéd. Ha ingyen elfogadod, megváltozol. Ez az Isten lelkének aztán a munkája, a csodája. De az első döntő lépés ez, hogy kimondom, ez az én igazi szükségletem, erre van szükségem, a kegyelemre, ez ment meg. A kegyelemre van szükségem, úgy, ahogy sokszor idézzük a reformátorok által is annyira szeretett és hangsúlyozott Efézus 2:8-9. Verset, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De amikor ezt megérti az ember, akkor könnyekre fakad. Nagyon sokszor férfi, nő egyaránt nem bírja ki sírás nélkül, mert ez annyira lenyűgöző. Mert ez annyira megszégyenítő is, és felemelő egyszerre. Föl kell adnom minden magabiztosságomat, minden magamban bízásomat, és el kell fogadnom, hogy az Úr Jézusért kapok kegyelmet. De kapok. És ez a kegyelem, ez ment meg. Ez a szentség alapja, a legeslegelső szükségletünk ahhoz, hogy mi szentek lehessünk. Mi a második legfontosabb szükséglet, hogy egy picit még tovább menjünk. Itt talán beugranak reflexzerűen azokat, amiket tanultattunk egymásnak, hogy például Isten igéjének milyen döntő szerepe van. Igen, és mégis majd látjátok, hogy másodiknak nem ezt tenném. Vagy az imádság, aminélkül megint nincs lélegzetvétel. Az ember lelke elsorvad és elpusztul imádság nélkül. Így, ahogy a 172. dicséret olyan szépen megfogalmazta, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, te légy segítségül. Dicsérhessünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói. Lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói. Ez mind-mind rendkívül fontos, és mégis, ha így kérdezzük, hogy mi a második legfontosabb szükséglet, talán a közösség, oda kellene tenni ezt is nagyon előre, és ott van, és közösség nélkül megint elsorvadunk, elsodródunk. Mindezek előtt azonban még valami fontosabb. A 2 Tesszalonika 2:13-ban olvasunk arról, amikor Pál azt írja, hogy a lélek megszentelő munkája, amire szükségetek van. A Szent Lélekre van szükségünk, testvérek. Így mondhatnánk, hogy nyilván a Szent Háromság Istenre együtt, de ha már az Úr Jézusról beszéltünk, mint megmentőnkről, szóljunk röviden a Szent Lélekről, aki megszentel, és aki valódi formálást visz végbe bennünk, és akiről azt mondja maga az Úr Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, hogy ne adna nektek Isten szent lelket, ha kéritek tőle? Hogy ne? Kérjétek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyílik az ajtó. Mennyivel inkább ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ez a második legfontosabb szükségletünk az Úr Jézus megismerése és befogadása után, hogy Uram, tölts el a te szent lelkeddel, vezess engem a te lelkeddel, formálj, mert a lélek vezet bűnbánatra, mert a lélek érteti meg velem a Bibliát, mert a lélek ad felülről való szeretetet, hogy gyümölcsöt teremjek. És itt zárom, mert a harmadik, amit itt Pál kiemel, hogy mi, ami a szentek szükségleteihez tartozik, vannak ennek gyakorlati következményei. Mert igenis, attól, hogy valaki szent, attól például még éhes maradhat. Meg szomjas lehet. Meg még beteg is lehet. Attól, hogy valaki szent, attól még időnként lehet magányos. Vagy elkaphat egy vírust. Vagy történhet vele bármi. És akkor a többi szentnek van küldetése. Vagyis a szentek szükségleteibe bele tartozik mindaz, amit te meg én szeretet által adni tudunk. Ez is oda tartozik a szükségletek közé. Vagy te vagy éppen szükségben, akkor én tartozom, vagy én vagyok szükségben, akkor te tartozol. Ez egy szent oda-vissza kapcsolat. Itt valóban létezik közbenjárás, nem úgy, mint a halottak meg az élők között. Az élők az élőkkel. Mi erre vagyunk elhívva. Tehát a szenteknek vannak szükségletei, néha ennivaló, innivaló, ruha, lakás, egy utazás, egy látogatás, betegség, baj, vagy öröm esetén is szükség van, hogy megoszthassam valakivel. Ez is a szentek szükségleteihez tartozik. Vagyis a többi hívő szeretete, amire szükséged van, és a többi hívőnek szüksége van a te szeretetedre. Ez is a hívők szükséglete. Akárki vagy, itt valaki talán azt érezhetné, hogy ugyan én ki tudnék itt szeretni, hát egyedül élek, vagy túl idős vagyok, vagy túl fiatal vagyok, vagy túl beteg vagyok, vagy túl... Ezt felejtsd el, testvér. Szükség van a te szeretetedre, a legkisebb gesztusra is. A hívők szükségletei között ott van az, amit te tudsz hozzátenni. És így lesz igaz a János 13.35 ránk, arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mert van miből és van miért adni, és ne higgyük el soha, hogy nincs. Hiszen éppen itt olvasjuk ezt a gyönyörű verset, a 8. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek. Mire? Arra, hogy a komfortzónád egyre jobb legyen? Nem. Hanem arra, hogy minden jó cselekedetet véghez vigyél, ami rajtad múlik. Ezért. Még egyszer hadd idézem, tehát az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. És a történelmből hány és hány példát lehetne hozni, amikor egészen egyszerű, egészen szegény emberek segítettek meg másokat. Egyszerű és szegény emberek segítettek meg másokat, mert szentek voltak, vagyis az úréi voltak, és azt a kicsit, amiük van, azt oda tették Isten kezébe, mint a két kenyeret, meg a halakat, és Uram, szaporítsd meg, hát nekem csak ennyi van. És az Úr megszaporítja, és jól lakik 5000 ember, meg 4000 ember, meg jól lakik hajdúböszörmény, lelkileg. És erre kaptunk mi mandátumot, elhivatást. Nagyon érdekes, hogy befejezem ezzel, hogy itt Pál nem csak a diakónia szót használja, hanem a liturgiát is, ami ugye nekünk a egyházi életben az Isten tisztelet szent rendjét jelenti, a cselekmények rendjét, de a szó eredetileg a liturgia az a leghétköznapibb értelembe vett szolgálatot jelentett. Tehát mindent, amit egyébként is szolgálatnak nevezünk, ebben benne van még a katonai szolgálattól, az orvosi szolgálaton át, a legegyszerűbb a takarítási szolgálatig minden. És Pál azt mondja, hogy a ti szeretett szolgálatotok, az hassa át az összes szolgálatot, ami létezik. Az összes szolgálatot. Ti ne csak kiemelten néha egy-egy diakóni akciót csináljatok meg, ma így mondanánk, hanem a hétköznapi életben ti arra kaptátok, amit kaptatok, hogy arra kaptuk, hogy a hétköznapi szolgálatkészséggel, liturgiával éljünk. Egymás iránt elsősorban, de ha látunk szenvedőt és tudunk segíteni, akkor mindenki iránt. Összefoglalva tehát, minden szentek napján hálát adunk a megszentelő Istennek, hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusért van üdvösségünk, hálát adunk az előttünk járókért, akik hitben jártak, és újra elkötelezzük magunkat, hogy igen, Uram, formálj szent lelked által, egészítsd ki az én fogyatékosságaimat, taníts szeretni, tedd gyakorlativá az én szolgálatomat, szolgálatkészségemet, a te dicsőségedre és a te országod növekedésére. És higgyétek el, higgyük el, hogy ahogy annak idején az ókori római birodalomban, úgy a mai kis magyar birodalomban is működik, hat, amikor ezzel a szent szolgálattal szolgálunk és érünk, és jönnek emberek keresni az Urat, és lesznek emberek, akik megértik és megragadják a kegyelmet. A kegyelmet minden előfeltétel nélkül, hogy megmentettek legyenek, hogy szentek legyenek, hogy üdvözüljenek. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először az ígéret, testvérek, és a 472. dicséretünkből énekeljük el a 4. verszakot, a 472. dicséret 4. versét. Adj éjt napot, add át erődet.
Adj éjt napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet. Rontó lelkek gáncsa nem árthat, győztes csak egy a szeretet. Ó, Mester lelke, járt előtted, s kitűzi most eléd a célt, munkára hát neki is serénykedj, megváltódért, királyodért.
Imádkozzunk! Úr Jézus, először is hadd köszönjük meg, hogy Te adtál, hogy Te adtad önmagad, nem kevesebbet, nem néhány dolgot, nem néhány megoldást, nem egészséget vagy pénzt, hanem adtad önmagad, mert tudtad jól, hogy így tudsz megmenteni minket egyedül. Köszönjük, Urunk, hogy mindenek előtt hitáltal, kegyelemből megmentettek lehetünk, hogy erre van igazán szükségünk, de erről Te gondoskodtál, hogy el ne süllyedjünk a bűnben, hogy el ne vesszünk az örök kárhozatban, a pokol tüzében, hogy ne a nyomorúság legyen életünk célja, hanem a Te meglátásod, a Te dicsőséged. Úr Jézus, így áldunk és magasztalunk Téged a Te adakozó jókedvedért, szeretetedért, mindent felülmúló kegyelmedért. És hálát adunk Neked az igéért, amit református őseink újra felfedeztek, hogy olvassuk, hogy tanulmányozzuk, hogy megértsük mindazt, amit tettél, és megértsük, hogy az ingyen kegyelem mélyen megaláz, de felemel. Hogy ne magunkban bízzunk, hogy ne a cselekedeteinkben, ne is a hitünkben higgyünk, hanem benned személyesen. Hogy ne emberi jó dolgokra, jó akaratra támaszkodjunk, hanem a tiédre. Hogy ne azzal dicsekedjünk, amit mi vittünk véghez, hanem mindig téged dicsérjünk mindenért. Úr Jézus, taníts minket erre, és vonj magadhoz egészen közel, hadd legyen az életünk gyümölcstermővé, amely termi az igazság, a megigazoltság gyümölcseit, mindenekelőtt a szeretetet, az örömöt, a békességet, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a mértékletességet, a szelídséget. Dicsérünk téged lelked ajándékaiért. És így kérünk, hogy áld meg a mi küldetésünket ebben a városban, ebben a gyülekezetben, hadd legyen az életünk rádmutató élet. Hadd lássák meg, hogy mi valóban szentek vagyunk, bár messze vagyunk a tökéletestől. Elkülönítettek vagyunk a Te számodra, a Te tulajdonaid, a Te megmentettjeid vagyunk valamennyien, akik hiszünk, és hogy ez a lehetőség nyitva áll mindazoknak, akik távol élnek, akik nem ismernek, akik nem hisznek benned, akik azt hiszik, hogy előbb meg kell javulniuk, és utána jöhetnek hozzád. Hadd mondjuk el, hogy mi sem javultunk meg. Úgy jöttünk, ahogy vagyunk, most is így jöttünk, Urunk, az elmúlt hétnek bajaival, bűneivel, bukásaival, tisztátalanságaival, de kérjük bocsánatodat, kérjük, hogy kegyelemből, hitáltal újra erősíts meg minket, hogy a tiéd lehetünk. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, és így kérünk, hogy könyörülj ezen a gyülekezeten, ennek küldetésén ebben a városban, könyörülj egyházunkon, akire rábíztad az evangéliumot, kegyelmed jó hírét. Hadd tudjuk ezt elmondani minél szélesebb körben másoknak is, más felekezethez tartozóknak, tőle távol élőknek, határon túlélő magyar testvéreinknek és más nemzeteknek. Hadd tudjuk képviselni abban az Európában is a kegyelmet, amely már nem bízik benned. Mi bízunk és ragaszkodunk hozzád. Úr Jézus Krisztus, áld meg a mi szolgálatunkat. Könyörgünk külön betegeinkért, hiszen itt is elér sokakat ez a betegség, ez a járvány, de Te vagy a mi gyógyítónk. Őrizd meg bennünket, és hogyha mégis belengedsz egy-egy ilyen betegségbe, mutasd meg a Te szabadításodat, mutasd meg, hogy megmentő szereteted így is él és működik és munkálkodik. Könyörgünk mindazokért, akiket ismerünk, akik betegségben vannak, gyógyítsd őket kegyelmesen. Kiáltunk gyászolókért, veszteség alatt roskadozókért, kiáltunk hozzád intézményeinkért, azok küldetésért, munkájáért. Kiáltunk, Urunk, mindazokért, akikre embereket bíztál, akár az egészségügyben, vagy a vezetésben. Nagyon sok bölcsességet és alázatot adj minden ilyen embernek, hogy jó döntéseket hozzanak a Te dicsőségedre, és ennek a nemzetnek a javára. Így kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében, hallgass meg és áldj meg valamennyünket. Amen. Helyünkről felállva közösen imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig a 395. dicséretünket énekeljük végig mind a három versével, 395. Itt van Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Ígyünk arra, úgy ölelje, édes szemlátunkat át. Ővelünk mindig tagja,
áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra!